Köszönöm szépen osztályelnök úr kedves szavait, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, kedves barátaim. Nagy meghatottsággal, nem, ez nem egy jó szó, mély megrendültséggel állok itt önök előtt. A tudás, a tehetség, a jó akarat és a szeretet kivételesen nagy mennyisége van itt ma ebben a teremben. Nagyon sokan üléseket és utazásokat átrendezve, fontos dolgaikat félretéve jöttek el, hogy itt lehessenek ma velünk. Hadd hangsúlyozzam, hogy igen mélyen úgy érzem, hogy mindez messze nem én miattam történik. Én ebben a mai történetben csak egy mellékszereplő vagyok. Nagyobb van itt ma velünk Jónásnál, nagyobb van itt ma velünk Salamonnál, és nagyobb van itt ma velünk egy akadémiai székfoglalónál. Hogy ezt mire, pontosabban kire értem, az sokaknak az előadásom legvégén fog majd csak kiderülni. Ha jól megfigyeljük az indító ábrát, akkor láthatjuk, hogy a hátterében egy hálózat körvonalai bontakoznak ki. Hadd hangsúlyozzam azt is, hogy ebben is teljesen ártatlan vagyok. A hálózat az akadémia által adott székfoglaló ábra sablon része volt. Azaz minden kedves kollégám hálózattal kezdi el a székfoglaló előadását akadémiánkon, akár akarja, akár nem. Úgy is mondhatnám, hogy behálóztak minket ezek a hálózatok. Máshogy fogalmazva olyanok lettünk, mint Molière Urhatnám polgára, aki 40 év után döbbent rá arra, hogy ő mindvégig prózában beszélt. Kénytelenek vagyunk hálózatokban beszélni, ha nem akarjuk, akkor is. Ezért bátorkodom önöket ma a hálózatokkal utatni. Az előadásom tudományos szempontból legfontosabb mondani valója a hálózatok tanulási és döntéshozatali mechanizmusairól fog szólni. Az első ábrán emellett még két fontos információ van. A munkacsoportom honlap címe a lingroup.hu, illetve az e-mail címem a csermeinet@gmail.com. Az előadás két részből fog állni, az első, nagyobbik rész azokat a tudományos eredményeket foglalja össze, amelyeket a levelező tagi székfoglalom óta eltelt 6 évben értünk el. A második, kisebbik rész a bölcsességről fogalmaz meg majd néhány gondolatot. Azoknak, akik ma egy színtisztán tudományos előadás kedvéért jöttek ide el, a megértését kérem majd a második rész alatt. Azoknak, akik ma jóval többet szeretnének hallani, mint egy színtisztán tudományos előadás, a türelmét és a megértését kérem az első rész alatt. Az előadás első és legfontosabb gondolata az az, hogy tudományosan, hogy a hálózatoknak tulajdonképpen mi is a definíciója. Hálózatokat bonyolult komplex rendszerek leírására alkalmazunk, és ezt oly módon tesszük, hogy először definiáljuk a hálózatok alkotó elemeit, nódusait. Ezek a nódusok, ezek azonos identitású rendszer elemek, tehát hogyha most itt a jelenlévőket egy szociális hálózatként kellene felfogni, akkor el kellene tekintenünk attól, hogy ki az, aki idős a teremben, ki az, aki fiatal, ki az, aki hölgy, ki az, aki úr, ki az, aki középiskolás, ki az, aki akadémikus és ki az, aki püspök. Ez a hatalmas adatvesztés, ami egy ilyen hálózatos egyszerűsítéssel vele jár, ez nagyon figyelmeztető gondolat, és erre még majd vissza fogok térni néhány perc múlva. Azonban befejezném a hálózatok definícióját azzal, hogy nem elég csak a nódusokat definiálni a hálózatokban, a lényege, vagy nagyon fontos második eleme a definíciónak, hogy milyen kapcsolatrendszer van ezek között a nódusok között, azaz vagyis milyen élek kötik össze ezeket a nódusokat. Ahogyan látják az ábrán, ezek az élek lehetnek súlyozottak, irányítottak, előjellel ellátottak, színesek, és még sok minden más. Ez is egy nagymértékű egyszerűsítést igényel, egyetlen egy dologra hadd hívjam fel a figyelmüket, ha súlyozottan szeretnénk egy élt értelmezni egy hálózatban, és maradunk az előző szociális hálózat példájánál, akkor azt a kérdést kell megválaszoljuk, hogy a teremben ülők legjobb barátja a teremben ülők második legjobb barátjánál hányszorta jobb barátjuk? És ezt nagyon precízen kellene megválaszolni, tehát precízen el kellene tudni mondani, hogy kétszerte vagy két és félszerte jobb barátjuk a legjobb barátjuk, semmint a második legjobb barátjuk. Én úgy gondolom, hogy ha már ebben az egyszerű példában egy picit elmélyedünk, akkor rögtön érezzük azt, hogy nem olyan egyszerű hálózatkutatónak lenni. Ebből leginkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy akkor van értelme egyáltalán a hálózatokat alkalmazni bármilyen komplex rendszer leírására, hogyha az ember arról a komplex rendszerről rendkívül nagy háttértudással rendelkezik, mert hogy amikor hálózatként definiáljuk ezt a komplex rendszert, akkor a rendelkezésre álló tudásnak, információnak a 99,99%-át ezzel a mozdulattal kidobjuk. Márpedig, hogyha az ember a 99,99%-át az információnak kidobja, akkor azért elég nagy az esélye annak, hogy a lényeget dobja ki, hogyha nem figyel, és a személyt marad meg 0,001%-ként, amit utána nagyon jól vizsgál, és nagyon sok tudományos közlemény tud róla írni. Azaz vagyis, hogy ne a szemét maradjon meg ebben a 0,01%-ban, ehhez rendkívül nagy tudás kell, és ez szeretném mindenkinek a lelkére csomózni, aki esetleg majd valamikor hálózatkutatással szeretne foglalkozni. Ezért is azokkal a hozzájárulásokkal kezdeném a tudományos előadás tartalmi részét, amelyek az adatokhoz, a rendszerezett adatokhoz járultak hozzá a munkacsoportunkból az elmúlt 6 évben. Két olyan adatbázist közöltünk, amely ennek a célnak megfelel. Az egyik 150 ezer fehérje kompartmentalizált kölcsönhatási hálózatát írja le, amiből ez a kompartmentalizált szó, ez arra utal, hogy hol helyezkednek el ezek a fehérjék a sejten belül, mondjuk a sejtmagban, plazmamembránban, citoplazmában, melyik részén a sejtnek. Azért fontos és értelmes dolog egy ilyen hálózatos adattömeggel foglalkozni, mert kiderül belőle az, hogy mely fehérjék között tételeztek fel korábban hibás kapcsolatokat, például abból a szempontból, hogy úgy gondolták egészen addig, hogy ez a két fehérje szomszédos egymással, összeköttetésben van egymással, de az egyik a sejtmagban van mindig, a másik a citoplazmában van mindig, tehát életükben soha nem találkoznak egymással a sejten belül, éppen ezért ez a korábbi feltételezés nagy valószínűséggel téves volt. Jó azonban egy ilyen adatbázis másra is, egész precízen például arra, hogy különböző fehérjéknek új helyükön, új helyzetükben új funkciókat jósoljon. Egy olyan példát hadd hozzak, ami a molekulákkal foglalkozó kollégáknak mond valamit, a többieknek valószínűleg kevésbé. A mitokondriumban, tehát a sejtnek az energia készítő erőművében található egy enoil koenzim A hidratáz nevű molekula, amit krotonáznak is hívunk. Ez a citoplazmában is előfordul, de ott teljesen más funkciója van, ott a programozott sejthalálban, az apoptózisban vesz részt, és erre úgy lehet rá döbbenni, vagy úgy lehet gyanakodni, hogy valamilyen funkciója lehet, hogy megfigyeljük a szomszédjait a citoplazmában. Ugye ember barátjáról, fehérjét szomszédjáról, tehát ilyen módon fény derül arra a tulajdonságára is, a programozott sejthalálban való részvételére, ami egyáltalán nem nyilvánvaló, és a tankönyvekben sehol nem szerepel, mert ezt a fehérjét egészen egyértelműen egyfunkciós fehérjének tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy kizárólag csak az zsírsav anyagcserében vesz részt valamilyen módon. A másik adatbázis, amit közöltünk, a translokációkkal foglalkozott, tehát még mindig az előző témánál maradva, ugyanott, tehát hogy hol helyezkednek el a fehérjék a sejten belül különböző részeken, kompartmentumokban. Most már azt vizsgáltuk meg, Mendig Péter és Veres Dániel és sokak segítségével, hogy honnan, hová kerülnek a fehérjék, hova mennek át a fehérjék, amikor mozognak a sejten belül. Körülbelül 10 000 humán fehérje translokációs valószínűségét határoztuk meg egy ilyen machine learning, tehát egy ilyen tanulóalgoritmus segítségével, egy modern tanulóalgoritmus segítségével, biztosan translokálódó és egyáltalán nem translokálódó fehérje segítségével, és azt találtuk, hogy legalább 1000 olyan fehérje valószínűsíthető, amelyik mászkál a sejten belül, nincs egy helyben. Átmegy az egyik helyről a másikra, sőt, van még 3000 olyan fehérje, amiről elképzelhető. Nem biztos, hogy mászkál a sejten belül, de még az is elképzelhető, hogy mászkál. Tehát nagyon dinamikus a sejt, sokkal dinamikusabb, mint azt első ránézésre az ember gondolná. Hálózatokról azt szoktuk mondani, hogy azért nagyon jók, és ezzel áttérek azon módszerek ismertetésére, amit ebben az elmúlt 6 évben közöltünk a munkacsoportban, mert láthatóvá teszik az adatokat. Hát ez vagy így van, vagy sem. Azon a példán, amit éppen most bemutatok önöknek, egy modellhálózatot mutatok be, ahol a 3 szín, a zöld, a kék és a piros, 3 különböző csoportot jelöl. Hát annak igazán vágyszemű embernek kell lennie itt a sorok elején, aki észrevesz bármiféle csoportosítást ebben a hagyományos ábrázolásban, azon kívül, hogy 3 szint lát, és valószínűleg ez 3 csoportot szeretne ábrázolni. A munkacsoportomban Kovács István vezetésével, aki a Northwestern Egyetemen alapított kutatócsoportot nem olyan régen, kidolgoztunk ebben az elmúlt 6 évben egy olyan ábrázolási eljárást, ahol a nódusokat, a hálózat alkotó elemeit nem pontokként, hanem eloszlásokként fogjuk fel, és azt vizsgáljuk meg, hogy ezek az eloszlások, eloszlás függvények, eloszlások mennyire fednek át akkor, amikor ezt a hálózatot ábrázoljuk. Nyilván, ha a két pontot közel helyezzük egymáshoz, az eloszlás átfedése nagy lesz, ha a két pontot távol helyezzük egymástól, akkor meg semmi, vagy nagyon kevés. Ezt az eloszlást feleltetjük meg a hálózat élsúlyainak, tehát az élek erősségének, és ezt a megfeleltetést egy relatív entrópia függvény minimalizálásával végezzük el. Ha így ábrázoljuk a hálózatokat, például az előző hálózatot, akkor rögtön látható, hogy ugyanaz a három csoport, tehát a zöld, a kék és a piros, gyönyörűségesen szétválik vizuálisan is, és az ember anélkül, hogy kiszínezné, azaz vagyis tudná, hogy eredetileg milyen nódusok tartoztak ebben a csoportban, azonnal rájön arra, hogy bizony ebben a hálózatban három csoport van, nem négy, nem kettő, hanem három, és pontosan annyi, és még azt is tudja, hogy melyik csoport kikből áll, mely nódusokból áll egész jó közelítéssel. Fel szeretném hívni azt arra a figyelmet, hogy a hagyományos ábrázolásban az adatveszteség több mint egy harmad, tehát 37% az ábrázolás során, míg ebben az új ábrázolási formában az adatveszteség pusztán 8%, ami nem olyan nagyon sok. Hát egy harmadnyi adat azért az már fáj az embernek, hogyha elveszti. Ilyen ábrázolási javulás vagy vizuális megismerés a valóságban előforduló hálózatokkal is megtörténik, ha ezt a módszert használjuk. Az emberi fehérjék interakciós kölcsönhatási hálózatát, hogyha megvizsgáljuk egy hagyományos módszerrel, akkor azok a fehérjék komplexek, amelyek a fehérjelebontást végzik, ez a proteoszóma, amely a különböző hormonoknak a hatását közvetíti, nukleáris hormonreceptorok, amely a DNS szerkezetét stabilizálja, a nukleoszóma, és így tovább, ezek nem különülnek el egymástól, átfednek, nagyon nagy mértékben átfednek egymással. Ellenben, ha ezzel az új ábrázolási módszerrel ábrázoljuk, akkor vizuálisan gyönyörűségesen szétválnak ezek a csoportok, sőt, nem csak ezek a csoportok, hanem még nagyon-nagyon sok csoportot, legalább 10-15-öt meg lehet különböztetni ezen a hálózaton belül, és el lehet kezdeni gyanakodni arra, hogy valószínűleg ezeknek a többi csoportnak is van valamilyen funkciója, és hogy milyen funkciója, azt a fehérjék funkciójának ismeretéből egy idő után ki lehet deríteni, és szintén az adatveszteség 30%-a hagyomány ábrázolással, és csak 8 ezzel az új entrópia optimalizált ábrázolással. Rátérnék az előadásom tudományos részének fő kérdésére. Hogyan lehet jó döntéseket hozni? Hát ez már sokakat érintő általános kérdés, sokkal általánosabb, mint azok a hálózatos módszertanok, amelyeket az előzőekben bemutattam. Három bevezető megjegyzést hadd tegyek ahhoz, hogy érthetővé váljon az, amit a továbbiakban mondani fogok. A hálózatokat általában magra, pirossal jelölt nódusok a hálózat közepén, az a négy mosolygó nódus, illetve perifériára zölddel jelölt nagyon sok nódus a hálózat szélén lehet szétosztani. A hálózatos mag néhány nódusból áll, néhány szereplőből, ezek egymással nagyon jól és nagyon erősen össze vannak kötve. Így definiáljuk a hálózatos magot. A hálózatos periféria elemei nincsenek egymással összekötve, mint ahogy látjuk, csak a maggal vannak összekötve, tehát egymással csak közvetett kapcsolatban vannak, a hálózatos mag közvetíti ezeket a kapcsolatokat. A mag általában evolúciósan konzervált, a hálózatos periféria viszont, és ez nagyon fontos, az innováció forrása. Azért az innováció forrása, mert nem kötik a szociális konvenciók. Most társadalmi hálózatokról vett példával próbálom meg megmagyarázni azt, ami általánosan igaz a hálózatokra, és ezáltal be tudja fogadni azokat a külső információkat, amelyek kívülről érik ezt a rendszer, és továbbítani tudja a hálózat magjába, illetve más részeihez. A második megjegyzés két korszakos felfedezésre szeretné felhívni a figyelmet. Az elsőt a munkacsoportunkkal együttműködő Stuart Kaufman találta, fedezte föl és közölte 1969-ben, tehát nem tegnap. A felfedezés lényege az volt, hogy a bonyolult komplex rendszerek néhány attraktorba, néhány stabil, gyakran meglátogatott, gyakran felvett állapotba csoportosulnak. Ez egy rendkívül fontos megállapítás, mert a matematikai alapokból, a komplex rendszerek felépítéséből az következne, hogy sok millió állapotuk is stabil lehet egymással párhuzamosan, de ha sok millió állapotuk lenne, akkor én most nem lehetnék biztos abban, hogy a hallgatóság néhány tagja nem akar engem mondjuk leszúrni azért, mert unalmasan tartom az előadásomat, nem lennének társadalmi konvenciók, a gondolataink nem konvergálnának különböző gondolatokra, a tudomány nem létezne, mert nem lehetne reprodukálni semmilyen kísérletet, tehát az emberi világ teljesen más, hogy létezhetne, hogyha nem lenne ez az alapvető szabály, hogy bekonvergálnak a nagyon bonyolult rendszerek is, néhány és néhány alatt 5-6-8 attraktort, stabil állapotot tessék érteni fő attraktorként általában, tehát néhány ilyen stabil rendszerben. John Hopfield, akiről egy egész számítástechnikai rendszer, illetve hát egy egész terület kapta a nevét, illetve alapozta meg 1982-es cikkével, fedezte fel azt, hogy ebből a néhány attraktorból, tehát 5-6-ból az egyik, vagy egy olyan, ami még nincs is közöttük, csak éppen most keletkezett, elmélyül, azaz vagyis kiterjed, azaz vagyis valószínűbbé válik, stabilabbá válik akkor, hogyha a rendszer, a bonyolult rendszer megtanul valamit. Ez egy rendkívül fontos megállapítás. Tehát nem állandó ez a néhány stabil állapota a komplex rendszerek életében, hanem állandóan változik annak függvényében, hogy mit tanult meg éppen a komplex rendszer, amit legutoljára éppen megtanult, vagy legfontosabb az ő számára, az lesz a legstabilabb állapot, vagy az lesz az állapot, amiben a komplex rendszer legtöbbször tartózkodik. A harmadik nagyon fontos megállapítást egymással párhuzamosan Albert Réka, akadémián külső tagja, és Atsuzi Mochizuki, japán kutató, egymástól függetlenül fedezték fel 2-3 évvel ezelőtt. Albert Réka együttműködik a kutatócsoportunkkal. A megállapítás az volt, hogy ezeket az attraktorokat, tehát ezeket a nagyon stabil, néhány kitüntetett állapotát a komplex rendszernek a hálózatok magja kódolja. Tehát az a nagyon kevés néhány nódus, amelyik a hálózat közepén helyezkedik el. Azaz vagyis a szerkezete a hálózatoknak és a működése a hálózatoknak rendkívül szorosan összefügg egymással, és ahogy ez az attraktor szerkezet átalakul, úgy a hálózatok magjai is átalakulnak. Tehát ez párhuzamosan változik egymással, a hálózatok szerkezete és viselkedése. No, ezekre a változásokra fogok kitérni a következő néhány percben. A hálózatos döntéshozatalnak úgy tűnik az irodalom teljes vertikumának áttekintése után, hogy két döntéshozatali módja van. Az első a szokványos információban, a szokványos helyzetben való döntéshozatal. Ilyenkor a hálózatos mag néhány véleményformálója, a mosolygó nódusok, azok egyetértenek egymással, egy véleményre jutnak, egyet gondolnak arról, hogy mit kell egy ilyen helyzetbe csinálni, ami elég nyilvánvaló, mert hát hiszen ez a helyzet ismétlődik. Sőt, sokszor ismétlődött már, tehát a hálózat nagyon jól tudja, hogy csak ezt lehet csinálni, vagy csak ezt érdemes csinálni ebben a helyzetben, és ez egy rögtön megszülető konzenzusnak a tárgyát képezi, ezért egy gyors és erős választ ad az egész rendszer erre a kihívásra, erre a környezeti változásra. Nagyon más a helyzet akkor, hogyha egy új, nagyon új információ éri a hálózatokat. Ilyenkor a hálózatos véleményformálók, a hálózatos mag tagjai, nódusai úgymond nem értenek egyet. És most elnézést a antropomorfizálásért, tehát ez olyan hálózatokra is igaz, mindjárt be fogom mutatni, ahol szó sincs tudatról. Tehát ahol a nódusok nem emberek, hanem fehérjék, vagy sejtek, vagy... Tehát őnáluk is az van, hogy idézőjelben nem értenek egyet, ők úgy nem értenek egyet, hogy hiába próbál az egyik mondjuk egy ilyen fajta alakváltozást elvégezni, a szomszédja nem engedi, mert az nem tud alkalmazkodni ahhoz az alakváltozáshoz. Tehát ez a nem ért egyet, ez nagyon sokféle módon valósulhat meg a hálózatokban. Ilyenkor szétspriccel a probléma az új információ a hálózat egészére, és az egész közösség egyeztetését igénylő lassú, de egyben demokratikus válasz is megszületik. Na most itt a demokratikus jelzőnél hadd tegyem hozzá, hogy ez nem olyan értelemben demokratikus, hogy most képzeljük el a demokráciát, tehát hogy szavazgatunk mindenféle erről, arról, amarról, hanem olyan értelemben demokratikus, hogy kontemplatív, tehát megfontolástárgyát képezi, hosszas gondolkodás tárgyát képezi, egyeztetés tárgyát képezi, egyetértés kimunkálásának a tárgyát képezi a hálózatos nódusok között. És ebbe vonódik be mindegyik nódus, nem csak a központi magnódusai, hanem a periféria nódusai is. És itt hadd figyelmezt, vagy emlékeztessek mindenkit arra, hogy a perifériáról jönnek az innovációk. Tehát nagyon fontos, hogy a periféria nódusai bevonjuk ilyenkor a döntéshozatalba, mert különben nem lesz innovatív a hálózat, tehát különben nem fog működni az új válasznak a kimunkálása. Hadd hívjam fel a figyelmet a piros nyilakkal, tehát amit most látnak, ez a villódzó piros nyíl, arra az egyetlen kapcsolatra, amely szagatott piros vonallal van az ábra jobb oldalán felrajzolva. Ez az új kapcsolat, ahogy látják, a periféria nódusait köti össze egymással, azokat a nódusokat, amelyek addig még nem voltak egymással összekötve, definíciószerűen, hiszen a periféria nódusai nincsenek egymással összekötve. Ilyenkor, amikor egy új válaszra van szükség, pontosan ez történik. A periféria nódusai kezdenek összekötögetődni egymással, és ezen új összekötögetődések némelyike lesz nagyon fontos az új válasz kialakulásában. Hogyan történik ez? A perifériának akkor válik kreatívvá válasza, akkor válik innovatívvá válasza, ha egymástól addig nagyon távol lévő nódusai kötődnek össze egymással. Ezért marhaság az, hogyha a hálózat a magját próbálja meg újra összekötögetni egymással, hiszen a hálózatos magnódusai addig is össze voltak kötve egymással nagyon szorosan. Tehát abban semmi új nincsen, semmi innováció nincsen, ha még jobban összekötjük a hálózat magának a nódusait egymással, abból származhat csak innováció, hogyha nagyon távoli nódusokat kötünk össze egymással. Milyen értelemben nagyon távoli? Olyan értelemben, hogy sok lépéssel lehetett őket addig egymástól megközelíteni, vagy egymást sok lépéssel tudták csak megközelíteni a hálózatokon belül, amíg össze nem kötöttük őket. Miért összekötöttük őket? Ez a sok lépés egyetlen lépésre redukálódott. Ehhez nagy bátorság kell, mert ezek a nódusok általában úgymond nem értenek szót egymással, hiszen nagyon távol voltak egymással a nagy szerkezetben, de ezt a nagy bátorságot fel kell vállalni azért, hogy valami innováció történjen, mert különben nem lesz. Ezek után, amikor összekötöttek ezek a távoli nódusok, és az hasznosnak bizonyult a hálózatban, az új helyzetben, hogyan bizonyult hasznosnak? Úgy bizonyult hasznosnak, hogy információ továbbítódik rajta, méghozzá sok. Tehát meg kell, hogy erősödjön ez a kapcsolat, hogy elbírja ezt a sok információt, ami továbbítódik rajta. Tehát, hogyha hasznosnak bizonyultak, akkor megerősödnek, ezt egyébként a Hebbi tanulási szabálynak hívjuk, erre majd még mindjárt kitérek. És hogyha jól megerősödtek, és ez így kialakult, akkor esély van arra, hogy egy új hálózatos mag alakuljon ki, ahol figyeljék meg, az új magnak a nódusai már nem azok, mint amely a régi magnak a nódusai voltak, ki is esett a régi magból az egyik nódus, és néhány új nódus bekerült a magba, hát ezt tulajdonképpen főnök újításnak hívjuk. Tehát egy mondjuk normálisan működő választás az adott esetben ilyen módon meg tudja újítani azt a társadalmi közeget, amelyiknek volt, illetve van egy magja, és hát egy új feladat állt a társadalmi csoport elé, és ilyen módon hát szükség volt a megújításra. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ez a gondolatmenet egyáltalán nem új. Ez Henri Poincaré 1913-ban, ha nem is hálózatos módon, híres matematikus, már rég leírta, amikor a tudománymódszertan alapjairól írt egy könyvet, és megállapította, hogy a korábban egymástól távoli gondolatok összekötése, a matematika egymástól korábban távoli területeinek az összekötése vezet el igazán kreatív megoldásokhoz a matematikában, a tudományban, és persze úgy általában is. És én itt hadd tegyem hozzá zárójelben azt, amit már az előzőekben is hangsúlyoztam, hogyha ezek távol voltak korábban ezek a területek, akkor, hogyha tudományosan, hálózatosan kell értelmezni őket, akkor a periféria nódusaiként kell őket értelmezni, mert csak azok vannak távol egymástól a hálózatban, a magnódusai nincsenek távol egymástól. Ez a döntési forma úgy tűnik általános. Daniel Kahneman közgazdasági Nobel-díjasnak a magyarul is megjelent Gyors és lassú gondolkodás című könyvét szeretném először idézni, amelyben nagyon sok modellkísérlet, nagyon sok vizsgálódás alapján leírta azt az általános szabályt, hogy úgy tűnik, hogy az emberek, mi magunk kétféle módon szoktunk dönteni, vagy ismert helyzetben vagyunk, és akkor egy ilyen gyors gondolattal, egy reflexzerű gondolattal hirtelen rájövünk, tudjuk nyilvánvaló előttünk, hogy mit kell csinálni, Vagy pedig ismeretlen helyzetben vagyunk, és akkor egy kontemplatív, igen lassú, megfontolást igénylő, hosszas folyamatban alakul ki, bennünk magunkban is, minden társadalmi egyeztetés nélkül, az a gondolat, amit végül igaznak, amit végül helyesnek, amit végül jó döntésnek fogadunk el. Az idegsejtek is így működnek. A valóságban természetesen nem emberben vizsgálták őket, hanem patkányban vagy egérben, tehát kísérleti állatokban. De meg lehetett azt állapítani, hogy ha a kísérleti állat tudja, hogy hol van, mondjuk egy labirintusban, mert ismert labirintusban helyezték be, akkor csak néhány idegsejt aktív az agyában, mert nyilvánvaló a számára, hogy jobbra kell menni, mert ott van a kaja, és az is nyilvánvaló a számára, hogy balra nem kell menni, mert ott csapda van, ott áramütést mérnek rá. De hogyha ugyanazt az egeret vagy patkányt berakjuk egy olyan labirintusba, amit még nem ismert, akkor idegsejtek ezrei, hanem százezrei kezdenek el aktiválódni, villódzni az agyában, és dobálják be az agya központi rendszerébe, a hippokampuszba azokat a gondolatokat, gondolatmorzsákat, hogy jobbra ne menjél, nem hülyeség, balra ne menjél, hova ne menjél, előre ne menjél, hátra ne menjél, vagy hova menjél. Tehát ezekből a, hát ilyen helyzetben persze nem annyira kreatív, de azért sokféle megfontolásból jön rá az egérpatkány egy idő után arra, hogy hát, hogyha most balra megyek, akkor van történetesen a kaja, és hogyha jobbra megyek, akkor van az áramütés. Tehát ez pontosan fordítva van, ez a labirintus, mint az előző labirintus volt, egye meg a fene azokat a pszichológus kísérletezőket, akik engem itt piszkálnak. A fehérjék is így működnek. Tehát a legtöbb fehérje központi része az egy jól rendezett, ugye megtanulták sokan alapstúdiumokban, hogy natív állapotban lévő, egyetlen stabil állapotot elfoglaló, én is erről kutattam körülbelül 20 éven keresztül, szerkezetben berendeződő fehérjékként léteznek. Azonban az utóbbi néhány évtizedben kiderült az, hogy a fehérjék jelentős része, az emberi jelátvitelben résztvevő fehérjék 80%-a rendezetlen régiókkal is rendelkezik. Ezek a rendezetlen régiók általában a fehérje szélén foglalnak helyet, tehát hogyha a fehérjét hálózatként képzeljük el, akkor a központi rendezett része az a mag, és a rendezetlen széli régiók azok pedig a periféria szerepét töltik be. Igaz az, hogy akkor, amikor a fehérjének egy szokványos dolgot kell csinálnia, tehát például enzimaktivitással valami szubstrátot át kell alakítania, akkor a fehérje magja játssza a főszerepet ebben, mert ott vannak azok az aminosavak, amelyek stabilan kódolják ezt a funkciót, de ha a fehérje valami új, ismeretlen helyzetbe kerül, akkor a perifériája változik meg, erre fogok mutatni példát a következő ábrákon. Mielőtt azonban mutatnék erre egy példát, hadd hozzam elő most már részletesebben azt a gondolatot, amely a Hebbi tanulási szabályt mutatja be, mint egy általános tanulási formát. Donald Hebb 1949-ben írta meg azt a körülbelül, hát tulajdonképpen népszerűsítő könyvét, amelyben ilyen módon, szó szerint idézve, fogalmazta meg a tanulási szabályt, ami röviden úgy foglalható össze, hogy akkor, hogyha egy tanulási folyamat során két idegsejt egymással kölcsönhatásban van, akkor a két idegsejt közötti kapcsolat a tanulási folyamat során megerősödik. Tehát a Hebbi tanulási szabály tulajdonképpen egy ilyen kapcsolaterősítő szabály az idegsejtek között. Amikor nem olyan régen átnéztük az irodalmat és a kollégák legutóbbi években publikált eredményeit, akkor kiderült a számunkra, hogy ez a Hebbi tanulási szabály az nem csak az idegsejtek szintjén értelmezhető, hanem az egyedi sejtek szintjén is, méghozzá akkor is, ha az az egyedi sejt nem idegsejt, hanem bőrsejt, izomsejt, vagy akármilyen testi sejt, sőt, akár egysejtű állatnak a sejtje. Hogyan lehet ezt értelmezni? Amikor az adott sejt válaszol egy jelre, ami a környezetéből érkezik, akkor ez nagyon gyakran ahhoz vezet, hogy két a jelátvitelben egymás után lévő fehérje egymással kapcsolatba kerül. Ilyenkor, hogyha az egyik fehérjének volt egy rendezetlen része, egy ilyen perifériás, össze-vissza ugráló, szerkezettel nem bíró része, amelyet pirossal karikáztam be ezzel a bizonyos B fehérjén ebben az ábrában, akkor a kapcsolat kialakulása során ez a rész rendeződik. Ezt a rendezett állapotot a piros nyíl mutatja be ebben az AB fehérje komplexben. Ha a jel abba marad, tehát továbbiakban a sejt már ezt a új helyzetet nem érzékeli, akkor szétválik ez a két fehérje egymástól, de figyeljük azt meg, és ez nagyon fontos, hogy a piros nyíllal jelölt rendezett régió még egy rövid ideig változatlanul rendezett marad. Hát mitől tekered neki azonnal? Egy idő után persze majd már ki fog tekeredni, de ahhoz idő kell, hogy kitekeredjen. Tehát a sejtnek, az egyedi sejtnek is rendelkezésére áll egy picike időablak, amíg még emlékszik arra, hogy mi történt vele az előző pillanatban, és hogyha ugyanaz a jel még egyszer ismétlődik, akkor már nem kell betekerni azt a bizonyos B fehérjét, ami időt igényel, hanem már eleve alkalmassá tett állapotában, betekert állapotában tud újra kötni ehhez az A fehérjéhez, azaz vagyis a sejt az ismételt jelre sokkal gyorsabban és sokkal erősebben válaszol, mint az első jelre. Ezt nagyon sok kísérletben bizonyította és igazolta az elmúlt években. Nagyon sokfajta sejt esetén, növényi sejtek esetén, egyszerű egysejtű állatok esetén és rendkívül sokfajta sejt esetén. Érdekes tehát, hogy pontosan ugyanúgy megerősödik a két fehérje, jelátviteli fehérje közötti kapcsolat a tanulási folyamat során, ahogy a sejt megtanulta azt az új szabályt, hogy mit kell ilyen helyzetben csinálni, mint az idegsejtek közötti kapcsolat, tehát tulajdonképpen tényleg azt mondhatjuk, hogy a hetféle tanulási szabály úgy tűnik általánosabb annál sem, mint azt 100 évig gondoltuk, nem csak az idegsejtekre igaz, hanem az egyedi fehérjékre, az egyedi sejteken belül is megfigyelhető. Sikerült megfigyelnünk és összefoglalnunk azt, hogy ez nem csak két fehérje kapcsolódásában, hanem a fehérjék sejten belüli áthelyeződésében, translokációjában, a mikroRNS-ek szabályozásában, illetve a DNS háromdimenziós szerkezetének kialakításában, a kromatin szerkezetben is ugyanilyen jelátviteli kapcsolódási erősödéshez vezet akkor, amikor új jelet dolgoz fel a sejt, és erre a későbbiekben emlékszik. Ezeket a memóriákat nem olyan régen írták le a kollégáink különböző közleményekben, de eddig nem sikerült még egységében látni, illetve összefoglalni őket. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy melyek a potenciális tanulási pontok vajon egy rákos, metasztázisabban szerepet játszó epiteliális, mezenhimális átmenet jelátviteli hálózatában, amelyet Nina Kuncsics PhD hallgatóm Albert Réka munkássága nyomán állított fel, illetve bővített ki az elmúlt években, akkor láthatjuk, hogy a pirosan bekarikázott fehérjék potenciálisan mind részt vehetnek a tanulási folyamatban. Tehát rengeteg olyan fehérje van a sejtünkben, amely potenciálisan a tanulási folyamat része lehet egy jelátviteli folyamatban, egy jelátvitel során, de arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy nem mindegyik fehérje ilyen. Hogy ezek a mintázatok pontosan hogy alakulnak ki, hogy mi a jelentőségük, hogy melyek fontosabbak belőle, melyek nem annyira fontosak belőle, hogyan lehet ebből tanuló algoritmusokat csinálni, és így tovább. No, ezek azok a témák, amelyek jelenleg a munkacsoportomat foglalkoztatják egészen intenzíven, és ugyan ez az erről írott cikkünk csak áprilisban fog majd megjelenni, de a kollégák már, a szakterület meghatározó személyiségei már rendkívül pozitívan nyilatkoztak róla, tehát úgy tűnik, hogy nem írtunk végig csak nagyon nagy marhaságot, amikor ezt összefoglaltuk egy tudományos cikkben. Ahogy az a bevezetőben elhangzott osztályelnök úr kedves szavaiban, az eredményeink hasznosítására számos módszer, illetve számos módon történt az elmúlt 6 évben. Ez a cikkünk, amelyik a gyógyszerfejlesztés hálózatos paradigmáját írta le, egy széles körben idézett és egy széles körben elfogadott alapcikként kezelt cikké vált a szakirodalomban. A gyógyszertargetek, mint azt kutatócsoportunknak egy nagyon fiatal tagja, Perez López Áron, aki akkor másodikas gimnazista volt az Apáczai Cseré János gimnáziumban, amikor ezt az első szerző cikkét megírta, ahogy ő is munkatársai rájöttek, a gyógyszertargetek hálózatos magokként működnek, és ez sajnos nem csak hatásokhoz, hanem mellékhatásokhoz is vezet. És ilyen módon a teremben jelenlévő Módos Dezsőnek és munkatársainak a munkája nyomán fényderült arra is, hogy nem csak a hálózatos magok, hanem azok szomszédjai is nagyon fontos gyógyszertargetek lehetnek. Hadd hozzam erre azt a sokkal érthetőbb hasonlatot, hogy nem mindig az elnöknek a telefonszáma rendkívül értékes az ember telefonkönyvében, hanem nagyon sokszor az elnök feleségének a telefonszáma sokkal értékesebb, sem mint az elnök telefonszáma, vagy hát ugye, hogyha női elnökről van szó, akkor az elnök férjének a telefonszáma, mert ugye a feleség, illetve férj sokkal inkább tudja, hogy mikor és hogyan kell az elnöknek azt elmondani, amit nagyon el kéne már mondani az elnöknek, sem mint mondjuk én, aki egy teljesen alkalmatlan időben, egy teljesen alkalmatlan módon és egy teljesen alkalmatlan üzenettel hívnám vagy hívom fel az elnököt, és hát ilyen módon az az üzenet az tökéletesen csődbe megy, tehát semmilyen hatást nem gyakorol. Hasonló módon viselkednek a fehérjék is a hálózatokban, nem mindig a legfontosabbakat kell gyógyszerekkel megtámadni, hanem azokat, amelyek adott esetben ezek mellett vannak. Ezen a lapon, hát valahogy nem jön ki az alja, nem tudom miért, elnézést kérek, a Törmány cégnek a munkatársai láthatóak, Veres Dániel, orvosigazgató itt mosolyog a terem elején, és hát a cég jó pár más munkatársa is eljött a mai előadásunkra, köszönöm szépen mindannyiójuknak. Ugye, ahogy az osztályelnökkor vezetőjében elhangzott, ezt a céget néhány évvel ezelőtt alapítottuk Szalai Kristóffal, Veres Dániellel, Fekete Ivánnal, köszönöm szépen, és én nagy Szabolcsa. Ővelük, ötükkel indult ez a cég, amelyiknek 52 munkatársa van jelenleg, és hát nagyon-nagyon fényes jövő előtt áll. Ha majd tőzsdére megy, akkor mindenkit bátorítok arra, hogy vásároljon a részvényeket. Az elmúlt 6 évnek a számokban való összefoglalására elnök úr kitért, az idézettsége a közleményeinknek több mint duplájára, illetve körülbelül duplájára nőtt. Nagyon nagy öröm a számomra, hogy 25 tudományos diákkari díj született a munkacsoportunkban, és hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy úgy tűnik, hogy a hálózatok igen népszerűek lettek. A szabadon választott kurzusra, ami a hálózatos témakörből hirdetődik meg a Semmelweis Egyetemen, és amely szabadon választott kurzusokra általában 20 ember szokott jelentkezni, 430, majd 512, majd jelenleg már 600 ember jelentkezett, tehát nem igazán tudjuk leültetni őket a Semmelweis Egyetem legnagyobb termében sem. Az elmúlt 6 év képekben már elhangzott elnök úr bevezetőjében, Sőti Csaba barátom, aki itt ül a teremben, a Tudományos Akadémia doktora lett, 6-an, 5-en a diákjaim közül PhD fokozatot szereztek. Itt hadd mondjam el, hogy a jelenlegi PhD hallgatóim közül, akik itt vannak a teremben, a fele már hölgy, a munkacsoportomnak jelenleg már a fele hölgy, tehát nagy örömömre ez az arány, ami itten, hát még eléggé hát egy oldalú, az már megváltozott. A Magyar Tehetséggondozás vezetésének nehéz feladatát 2016-ban adtam át kollégáimnak, akik itt ülnek a teremben, Major Péter, Balogh László, Poronkai Mária, nagyon köszönöm, hogy eljöttek. És az utolsó olyan program, amiben én még személyesen részt vettem szervezőként is, meg kiötlőként is, a már említett Magyar Templeton program volt, nagyon sok Templeton felú itt ül a teremben, köszönöm szépen nekik, hogy eljöttek. Az Európai Tehetségtanácsról esett már szó, és az Európai Tehetséghálózatról is, hadd köszönjem meg Huszek Csillának, aki szintén itt ül a teremben, hogy ebben nagyon sok segítséget adott nekem. Az előadásom második részéhez érkeztem el, amely rövidebb lesz fele akkor, mint az első. Néhány szót hadd szóljak a bölcsességre. Hogyan kerül ez a téma ide? Nagyot változott az életem 3-4 évvel ezelőtt, az addigi örömből öröm a köbönbe kerültem. Újra egyetemi hallgató lettem, ahogy az a bevezetőben már elhangzott. Másodéves teológus lelkész hallgató vagyok az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Nagyon szép út vezetett engem ide. A Centrál Kávéházban egykori kutatódiák barátom, Cserép Csongor hívta fel a figyelmet Ávilai Szent Teréz a Belső Várkastély című könyvére. Ez a könyv egy gyönyörűséges képet ír le arról, hogy az ember lelke hét, hagyma héjszerűen egymásba ágyazott szobára osztható, amelyekből a legbenső Jézus, Isten maga. Rádöbbentem arra, hogy addig életemben már igen sokszor jártam én a harmadik szobában, sőt, voltam már a negyedik szoba küszöbén is, de mindig visszazuhantam az elsőre. Keresni kezdtem tehát az utat befelé. A Szent Ignáci lelki gyakorlatok nagyon sok benső tapasztalást és bizonyosságot adtak nekem. Rengeteget kaptam. Egy idő után aztán muszáj volt ezt visszaadni. Ez vezetett engem vissza abba az angyalföldi evangélikus gyülekezetbe, ahol kereszteltek, és ahol konfirmáltam egykoron. Nagy szeretet fogadott ott, és nagy öröm a számomra, hogy Grendorf Péter lelkészen itt ül a teremben jelenleg. Mindez éppen akkor érett össze bennem, micsoda véletlen, amikor sok évtized után evangélikus egyházam arra a bölcs döntésre jutott, hogy újra megnyitja a kaput a késői elhívású esti tagozatos lelkész hallgatók felvétele előtt. Ezt ezúton szeretném megköszönni az evangélikus egyháza teremben ülő vezetőinek. Az első évfolyam, akiknek a tagjai szintén itt vannak velünk, fantasztikus csapat lett. Fél év alatt megtanultunk héberül és koiné görögül, túl vagyunk az első 14 teológiai tárgyon, beleértve a Tórát és az evangéliumokat, szinte az összes tanárunk itt ül a teremben, hadd köszönjem meg nekik azt a hallatlanul intenzív munkát, amelyen tudást és lelki mélységet adtak nekünk. Mi minden változott meg bennem? Az önértékelésben az ember sokszor hibázik, hadd hívjak ezért erre 4 hiteles tanút. Az első Balogh János akadémikus, aki már nincsen közöttünk. Több mint 20 évvel ezelőtt mondta a káptalanfüredi kutatódiák táborban, Péterkén, te itt nem tudományra oktatsz. Megsemmisülten álltam ott Balogh János előtt, hát ezt nem vártam volna tőle, de hát ezek szerint így van. Balogh Jánosnak azonban csillogott a szeme, és mosolygott, és így folytatta, nem tudományra oktatsz, hanem emberségre. Emberségből jelesre vizsgázott egykori kutató diákok sokasága ül ma itt ebben a teremben. A második diákom az egyik volt, a második tanúm az egyik volt diákom a Semmelweis Egyetemről, aki 2 hete ezt mondta a Centrál Kávéházban, figyelj, a lelkész szakma nem olyan, amit unatkozó 60 éves emberek odahaza az UK-i és jegyzékre rábökve találomra választanak ki, hogy legyen mivel elütniük felesleges idejüket. Ehhez elhívás kell. A teremben ülő évfolyamtársaim, lelkészek, papok és püspökök tanúsíthatják, hogy a lelkészi pálya valóban nem időtöltés, hanem elhívás. Az emberi élet legnehezebb helyzeteinek sűrűjébe dob bele minket, Urunk, de nem csak beledob, hanem biztos kézzel meg is tart bennünket ebben a forgatagon. A harmadik tanúm az egyik volt PhD hallgatónőm, aki jelenleg Kanadában vezet egy munkacsoportot. Amikor megértem neki, hogy teológus hallgató lettem, válaszában arra emlékezett vissza, hogy 15 éve mentorként is sokszor már lelkész módra viselkedtem. Igen, jó érzés volt, ahogyan a tudományos kutatócsoportom tagjai világnézetüktől függetlenül együtt drukkoltak azért, hogy az egyetemi vizsgáim sikerüljenek. Hát az öreg is vizsgázik, mert hát ha sikerüljön már neki. Azon, ahogyan az előző ábrán is láthattuk, hát úgy tűnik, hogy jelenleg még egészen sikeresen. Végül, de nem utolsó sorban, hadd idézzem a leghitelesebb tanút, aki itt ül a teremben, Istvánt a fiamat. Fiatal koromban soha nem gondoltam volna, hogy az öregség pozitív változásokat is tud hozni az ember életében. Nagyon szép dolog megtapasztalni azt, hogy soha nem késő. Hát kezdjünk el ezek után gondolkodni azon, hogy mi minden nem bölcsesség. Először az angol nyelvből hoznám a példámat, ahol a bölcsesség szó említési gyakorisága az 1800-as évektől kezdve, hát a trendeknek, az ábrának megfelelően igencsak csökkent. Én mindig optimista ember voltam a világ életemben, hadd hívjam fel a figyelmet az utolsó kicsi unkorra, tehát hogy az elmúlt néhány évben, mint hogyha valamit nőtt volna, de azért van még mit fejlődnünk ebben a témában, én úgy gondolom. Az okosságot nagyon sokszor összekeverjük a bölcsességgel. Ugye nagyon sok okos kisgyereket láttunk már, a teremben ülő tehetséggondozók már se látnak már csak okos kisgyereket, tehát ők már szakmai általommal rendelkeznek ebben, de azért nagyon kevés okos kisgyerekről szoktuk elmondani azt, hogy bölcs. És ennek van oka. A teremben ülő tudós kollégák nagyon sok Nobel-díjassal találkoztak már, és bizonyára egyetértünk abban, hogy mindegyikük okos. De nem mindegyikük egyértelműen bölcs. Tehát valahol ez a két fogalom nem pontosan fed át egymással. Én Bácskai Károly tanáromtól tanultam meg az Evangélikus Hittudományos Egyetemen, hogy a bölcsesség az nem egy 180 fokos fordulat. Tehát az nem úgy megy, hogy mondjuk eddig az volt, hogy iszom, és most ezektől nem iszom. Ez nem elég a bölcsességhez. Tehát a megtérés, az igazi megváltozás, az egy 360 fokos fordulat, amikor valahol önmagam maradok, de mégis teljesen más hangsúlyos, teljesen más súlypontok lesznek az életemben, és a tagadás nem vezet csak el a bölcsességhez, az pusztán önmagában nem elő. A bölcsebb követése sem bölcsesség. Nagyon sokan oda redukálják a bölcsességet, hogy persze, keresünk egy bölcsebbet, és kövessük. Hát egy régi történetet idéznék a nagyapám bibliájából, Károlyi Biblia, veretes nyelv, és látta az asszony, hogy jó az a fa elederes, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességéért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ad a vele lévő férjének is, és az is evék. Hát ugye itt a bölcs egy még bölcsebbre akart hallgatni ebben a történetben, és nem biztos, így retrospektíven megnézve, hogy az emberiségnek ez volt a leghatásosabb, leghasznosabb és legjobb cselekedete sorsfordulói során. Azaz vagyis, arra figyelmeztetnek ezek a példák, hogy a bölcsesség nem elvehető csak úgy egy lépésben, hanem megkapható. Salamon példája is erre int minket az Ószövetségből, amikor ugye kérte a bölcsességet, és meg is kapta. Hát vénkorára már nem annyira, de azért egy hosszú ideig igen. Tehát a bölcsességnek valahogy más természete van, mint gondolkodunk róla általában. Einstein azt mondta, hogy a bölcsesség az ego reciproka. Tehát minél kisebb az ego, annál nagyobb lehet a bölcsesség. Hát ebben lehet valami, tehát hogyha csak önmagunk körül forgunk, és állandóan ezekben a körökben járunk, és soha nem kerülünk ki belőle, akkor a saját nézőpontunk nem vezet el minket egy perspektívához, tehát ebben a labirintusban el fogunk tévedni, ugyanis ennek a labirintusnak a falai embermagasságú bokrok egy japán tea ültetvényben, tehát soha nem veszük azt észre, hogy hol van a kijárat, hogy merre kell menni, de hogyha egy más perspektívával tudunk felrepülni, ki tudunk lépni saját magunkból, az a sok használ, ez persze önerőből nem megy. Az is a bölcsesség része, hogy mikor tesszük ezt meg. Nem akkor kell általában a dolgokat megtenni, amikor mi úgy gondoljuk, hogy ezeket a dolgokat meg kell tenni, hanem akkor kell megtenni, amikor ezeknek ideje van. És ezt az időt, ez bizony nem mi határozzuk meg, hanem ezt is meg lehet kapni odafentről. És ez az időnek, ennek az egésznek a megérzéséhez csend kell. Tehát az kell, hogy ezt a sok szemetet, ami körülöttünk van, ezt a rengeteg zajt, ami ebben a században minket körülvesz, ezt ki tudjuk valahogy szűrni, és ehhez sem vagyunk elegek önmagunkban, ehhez is Isten kegyelme kell, ehhez is fentről kell segítséget hozni, kérni. Hadd hozzam utolsó példaként azt, hogy nem mindegy, hogy mikor és hogyan próbálunk meg feltöltődni és adni. Ahhoz, hogy adni tudjunk, ahhoz fel kell előtte töltődni. Hogyha feltöltődés nélkül akarunk adni, akkor amit adni fogunk, az csak saját magunk lesz, és az nem csak jól vezet. Hogyha többet szeretnénk adni lényegesen annál, mint ami mi voltunk eredetileg, akkor kell várni valamit, amit át tudunk adni. És hát ez valahol az az arany középút ennek az optimálnak a megtalálása, mint amiről az ókori bölcsek beszéltek, amikor a szélsőségek elkerülésére figyelmeztettek bennünket. Ugye ez Márta és Máriának a története, ahol Márta szorgoskodott, forgolódott, sürgött, forgott állandóan, Mária pedig semmi más nem csinált, csak leült és figyelt Jézusra. És egy idő után Márta bepöccent, hát kiborult, és ráförmett Máriára is, meg Jézusra is, hogy miért hagyott bambán azt, hogy ez itt bambán bámuljon téged, hát csinálj már valamit, hát tegyél már valamit vele, és erre Jézus így válaszolt neki: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekszel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely el nem vétetik tőle. Azaz vagyis töltekezni nem csak hogy fontos, hanem szükséges ahhoz, hogy utána sürgölködni tudjunk, és a sürgölködés csak a töltekezésből származik, mert töltekezés nélküli sürgölködés, hát az nem biztos, hogy szerencsés. Ez az egész valahol elvezet egy egészséghez és egy integritáshoz, ami már igen közel van a bölcsességhez. Miért fontos mindez? Hát a tegnapi nap példáját hadd hozzam. Ugye eléggé földpusztító és eléggé innovációszegény korban élünk. Az innovációszegénységet nem arra értem, hogy mennyi minden innováció van itt körülöttünk, hiszen jaj, de sok minden van. De ennek az innovációnak csak a mennyisége sok, de az iránya nem jó. Tehát pontosan ezt az innovációt, ezt a kreativitást jó irányba, jobb irányba kellene csatornáznunk, és nem a külső, hanem a benső növekedést kellene valamilyen módon innovatívan megközelítsük. Azaz vagyis nem a környezetünket kell annyira megváltoztatni, saját magunkat kell valahogy megváltoztatni, és igazándiból erre vagyunk mi lusták, erre vagyunk mi képtelenek, és erre vagyunk mi nagyon-nagyon-nagyon csököttek, hogy nem szeretnénk ezt megtenni. Tehát engednünk kell a társadalmi perifériának a mi saját komfortzónáinkból kimozdító gondolatait, bejutni a társadalmi gondolkodás középpontjába. Ez az innováció lényege, és hát ebből fakadhat a belső növekedés. Hadd idézzem végül Széchenyi Istvánt, aki 1826-ban mondta, hogy nem, mi nem születtünk reformátoroknak, előbb mi magunkat kell megreformálnunk, látogatnunk kell az alázat és az önmegtagadás iskoláját. Hát ez az elmúlt majdnem 200 évben változatlanul igaz maradt, és hát csak megfontolni tudhatjuk akadémiák alapítójának bölcs szavait. Köszönetemet szeretném kifejezni ajánlóimnak, mestereimnek, igen, és azoknak a társszerzőknek, akik 2014-től társszerzőim voltak, hát ez kicsit sajnos elcsúszott, Molics László tanár úrat szeretném nagy szeretettel kiemelni tanáraim közül, aki el tudott ma jönni, és tegnap ünnepelte a 89. születésnapját. Tapsoljuk meg Molics tanár úr. Társszerzőim közül Klein Györgynek tartozom, a többiek mindannyiójuknak, elnézést kérek azoktól, akiket most nem tudok időhiában említeni. Nagy-nagy öröm, ő már nem lehet sajnos közöttünk, de mindazok, akik Gyurit ismerték, azok egy életre megőrzik azt a bölcsességet, azt a szeretetet, azt a segítőkészséget és azt a tudományos tisztánlátást, amit Klein György példaként hagyott mindannyiunkra. Köszönetemet szeretném nyilvánítani a csoportomnak, amit látják eléggé nemzetközi, és családomnak. És hát végezetül köszönetet szeretnék mondani azért, hogy megszületettem, hogy egyáltalán élhetek. Szavakban el nem mondható köszönettel tartozom azért a bizonyosságért, hogy soha nem maradok egyedül sem ide át, sem pedig majd oda át, hogy össze vagyok kötve mindennel, és hogy az, ami összeköt minket mindenkivel ebben a teremben, az a szeretet. Ez a szeretet pedig nem más, mint Isten maga. Most mondom el arra a kérdésre a választ, amivel elkezdtem az előadásomat. Jézus és az ő szeretete volt és van itt ma velünk. Ő az, aki nagyobb Jónásnál, ő az, aki nagyobb Salamonnál, és ő az, aki mérhetetlenül sokkal nagyobb az én székfoglaló előadásomnál is. Köszönöm szépen, hogy tisztelt figyelmet.